Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi megváltó Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 378. dicséretünk első versét. A 378. dicséretünk első verse így kezdődik: adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek. Helyünket elfoglalva énekeljük tovább a megkezdett 378. dicséretünket, a második, harmadik és negyedik verseket énekeljük, tehát a második verstől a negyedik versig. Ó kegyes Atya Isten, Te vagy Úr mindenekben! Jöjjetek, fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk ezen a vasárnapon az apostolok cselekedeteiről írott könyv 20. fejezetéből, a 20. fejezet 17. versétől a 32. verséig tartó igeszakaszából. Isten igéjét figyelemmel, helyet foglalva hallgassuk. Milétoszból azután elküldött Efézusba, és magához hívatta a gyülekezet véneit. Mikor azok megérkeztek hozzá, ezt mondta nekik. Így szólt Pál apostol. Ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, amelyen Ázsiába léptem, hogyan viselkedtem közöttetek az egész idő alatt. Szolgáltam az Úrnak teljes alázatossággal, könnyek és megpróbáltatások között, amelyek a zsidók cselszövései miatt értek. Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek nyilvánosan és házanként. Bizonyságot tettem zsidóknak is, meg görögöknek is az Istenhez való megtérésről és a mi Úrunkban Jézusban való hitről. És most, íme, én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe. Hogy miért ott engem, nem tudom. Csak azt, hogy a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. De én mindezekkel nem gondolok, sőt, még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat, és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. És most tudom, hogy közületek, akik között jártam, az Isten országát hirdetve többé nem látja arcomat senki. Ezért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok, mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Tudom, hogy távozásom után ragadozó farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat, sőt, közületek is támadnak majd férfiak, akik hazugságokat beszélnek, hogy magukhoz vonzák a tanítványokat. Vigyázzatok azért, és emlékezzetek arra, hogy 3 évig, éjjel és nappal, szüntelenül könnyek között intettelek mindnyájatokat. Most pedig Istenre bízlak titeket, és kegyelme igéjére, akinek van hatalma arra, hogy építsen és örökséget adjon a szentek közösségében. Ámen. Isten szent lelke, tegye áldássá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy ne csak hallgatói legyünk, hanem értsük, befogadjuk és megtartsuk annak üzenetét. Jöjjetek, fennállva imádkozzunk. Mindenható, örökkévaló Istenünk, áldunk téged azért, mert te nem szűnsz meg szólítani bennünket. Áldunk azért, mert a kegyelem igéi szólnak, mert a te evangéliumod örömet, boldogságot és békességet hoz az életünkbe. Áldunk téged, Urunk, mert a te kegyelmedben és a te hatalmad alatt van mindnyájunk élete. És nekünk mindig van menedékünk és támaszunk, amikor túlélni, megmaradni szeretnénk, és amikor előrelépni kívánunk. Urunk Istenünk, különösen is köszönetet mondunk neked gondviselő szeretetedért, azért, amivel megtartottál bennünket. Istenünk, az elmúlt héten az időjárás miatt sokan kárt vallottak. Imádkozunk most értük, hogy lelkileg is és mindenképpen meg tudjanak küzdeni ezzel a teherrel. És köszönjük azokat, azoknak helyzetét, akik megmenekültek
ilyen módon a nehézségek elől. És köszönjük neked, Úrunk, hogy mint a te népednek tagjait, összegyűjtöttél ma bennünket, hogy egy közösségben legyünk veled és egymással. Köszönjük, hogy te nem szűnsz meg építeni a gyülekezetet, építeni az egyházat, építeni egyen-egyenként bennünket, és minket együtt közösségként is. Szükségünk van erre, Urunk, amikor azt látjuk, hogy mennyire érdekek mentén épülnek, és aztán vesznek el az emberi kapcsolatok. Köszönjük, hogy egymáshoz tartozásunk alapja az lehet, hogy mindnyájunkat megváltottál, és elhívtál a te követésedre. Urunk, kérünk, bocsásd meg a sok bosszúság, panasz, elégedetlenség, félelem, bizalmatlanság, hitetlenség volt bennünk. Bocsásd meg, hogyha sokszor olyan szavak hagyják el a szánkat, amikre nem vagyunk büszkék utólag. Bocsásd meg nekünk, hogyha elmulasztottunk valamit megtenni, hogyha ez terhel bennünket. És miközben megbocsátasz, ad nekünk azt a készséget, hogy máskor gyorsak legyünk a jó megcselekvésében. Urunk Istenünk, azért könyörgünk hozzád, add nekünk azt a hitet, hogy az ige hirdetésben te szólítasz meg minket. És vegyük úgy, mint ne emberi beszédet, hanem mint a te hozzánk megérkező üzenetedet. És kérünk téged, hogy a hallott, hirdetett ige megtapasztalt és megélt igévé lehessen számunkra. Így kérünk, Urunk, áraszt kiránk a te lelkedet, légy itt velünk, vonj minket magadhoz, és építs úgy, hogy építői lehessünk a te országodnak. Jézus Krisztus nevében kérünk, a lélek által. Amen. Isten igének hallgatására készülve a 378. dicséret 5. versét énekeljük. A 378. dicséret 5. verse így kezdődik. Te igazgasd elméjét és minden tanúságát, vezéreld útát, nyelvét a mi lelki pásztorinknak. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, melynek alapján lelke segítségével üzenetét szeretném hirdetni, írva található az imént már hallott igékben, az apostolok cselekedetei 20. fejezetének verseiben, ebből a 32. verset szeretném kiemelni, amely így szól, most pedig Istenre bízlak titeket, és kegyelme igéjére, akinek van hatalma arra, hogy építsen, és örökséget adjon a szentek közösségében. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, az elmúlt heti igék között találjuk ezt a mostani ige szakaszt, amelyről szeretnék szólni közöttetek. Pál apostol a harmadik missziói útjának végén már Jeruzsálembe tart, és ahogy hallottuk is, a lélek kijelenti neki, hogy majd, ha eljut Jeruzsálembe, akkor ott nyomorúság fog rávárni. Elfogják, börtönbe vetik, és tudjuk a későbbi fejezetekből, hogy valóban így történik ez. És ebben a mostani ige szakaszban azzal találkozunk, hogy számot vet azzal, hogy mi is történt az efézusi három esztendő alatt. És találkozik a gyülekezetnek a vezetőivel, ma talán így mondanánk, találkozik a gyülekezet presbitereivel, az a lelki pásztor, aki éppen elmenni készül. Mi az, amit nem tesz Pál apostol? Nem statisztikai számokat említ. Nem mondja el azt, hogy hány embert kereszteltek, hány esküvő volt, hány temetés. A konfirmációról pláne nem beszél, hiszen akkor még nem volt ilyen. Nem beszél arról, hogy mennyi volt az efézusi gyülekezet bevétele, abból mire mennyit fordított. Nem beszél arról, hogy honnan indultak és hova érkeztek. Nem beszél ma divatos szóval arról, hogy mik a gyülekezet örömei, nehézségei, milyen nehézségek, milyen kihívások vannak. Mert azt mondja, hogy nem ez a lényeg. Mi sokszor úgy látjuk a gyülekezeteinket, talán a magunk gyülekezetét is, hogy a statisztikákat nézzük. Azt azért hozzáteszem, egy dolgot azért tudunk erről az efézusi gyülekezetről, legalábbis ebben az időben, hogy egy gyarapodó közösség volt. Pál apostol nem a számokról beszél. Pál apostol sokkal inkább arról beszél, hogy ezek az emberek hogyan fogadták az Isten igéjét. Mennyire vették komolyan az őket megszólító üzenetet. És arról beszél, hogy ő milyen lelkülettel szolgált ebben a közösségben. Hogy milyen céljai és milyen indítékai voltak. Kedves testvérek, nagyon jó lenne, ha mi is így tudnánk a magunk gyülekezetére tekinteni. Persze a magunk szűkebb közösségéről, a katonatelepi közösségről is sok mindent elmondhatnánk a statisztikák fényében. Sokféle számot lehetne itt is felsorolni, amit most nem fogok megtenni. Fontos, hogy a láthatókért is hálát adjunk, és számon tartsuk azokat. Ugyanakkor Pál apostol visszaemlékezése elgondolkodtat bennünket. Elgondolkodtat bennünket afelől, hogy valójában mi is a lényeg. Arra szeretne rávezetni bennünket, hogy az Isten igéjét vajon helyesen fogadtuk-e be? Hogy a hirdetett ige az vált-e olyan igévé, amit nem csak hallottunk, hanem elkezdett dolgozni bennünk? Hogy a megértett Istentől jövő üzenet, vagy az Istentől jövő megértett üzenet, az megvalósult-e a tettekben, a mindennapokban? Hogy milyen lelkülettel vagyunk a magunk életében, a családunkban, milyen lelkülettel vagyunk együtt a gyülekezetben, a munkahelyünkön, a szolgálati helyünkön. Gyülekezeti napot terveztünk már, ahogy hetek óta hirdettük, és meg is tartjuk, nem menekülünk el az esős idő ellenére. Fontos az együttlét, fontos a közösségépítés. De ma az Isten igéje úgy állít meg bennünket, hogy mindennek alapja, minden keresztjénnek nevezett közösségben az, hogy a középpontban van-e az Isten igéje. És hogy az Isten igéje kiformálja bennünk az Istennek tetsző lelkületet. Hogyan lesz a gyülekezet, a mi közösségünk is, Isten szerint való és növekvő közösségé? Hogy lesz ilyenné a kecskeméti gyülekezet? Hogy lesznek ilyenné az intézményeink? Hogy lesz ilyenné a Magyar Református Egyház? De gondolkodjunk nagyobb vonalakban, mivé lesz az európai kereszténység? Nos, kedves testvérek, Pál apostol igéje, Pál apostol üzenete és az Isten igéje tanácsol bennünket. És hadd olvassam fel újból. Amikor búcsúzik ettől a közösségtől, azt mondja, most Istenre bízlak titeket, és az ő kegyelme igéjére, akinek hatalma van, hogy építsen, és örökséget adjon nektek a szentek közösségében. Azt a feladatot bízza ránk az Isten, így egy kicsit a nyári szünetre is indulva, de tudjuk, hogy a keresztény életben nincsen nyári szünet és nincsen szabadság, hogy Krisztus evangéliuma legyen az életünk középpontjában. Krisztus evangéliuma legyen az életünk középpontjában. Mi a gyülekezet célja? Mi a mi közösségünk célja? A mi katonatelepi közösségünknek a célja? Nagyon sokan vannak, akik kívülről meg szeretnék határozni azt, hogy mit tegyenek az egyházak. Vannak, akik persze azt mondják, hogy nincs is szükség az egyházakra. Aztán mások azt mondják, hogy az emberek segítésében, felkarolásában, mondjuk így a szociális területen, vagy éppen az oktatásban van szükség az egyházra. De hát tudjuk, akkor is volt egyház, amikor nem tarthattunk fenn intézményeket. Sokan vannak, akik azt mondják, hogy igen, hitre szükség van, de egyházra nem. Sokan vannak, akik akár egyházon belül is hitteltelleníteni akarják az egyházat vagy bizonyos embereket. Kedves testvérek, nem kívülről kell, hogy megmondják nekünk, hogy mik is legyünk és milyenek legyünk, hanem az Isten igéje tanácsol ebben bennünket. És azt mondja, Krisztus evangéliuma legyen a középpontban. Innen indul ki minden. Legyünk olyan közösségi, amelyiknek tagjai átélik az Isten kegyelmét, hogy kézbe vette őket Krisztus, hogy megragadta az életünket, hogy átéltük a bűnbocsánatot. Legyünk olyan közösségi, amelyik kész mindig a saját erejére való építésből, építkezésből visszamenni oda, hogy az Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok. Legyünk olyan közösségi, akik tudják, hogy az Isten kegyelmére bízhatják magukat. Hogyan jön létre gyülekezet? Hogyan született Efézusban? Úgyhogy teljesen hirdette az Isten akaratát. Hogy tanított, hogy bizonyságot tett. Azért tartom a kettőt különösen fontosnak, összetartozik az ige hirdetés és a bizonyságtétel, mert talán más-más részét érinti meg az életünknek. Az ige hirdetés az egyfajta tanítás, ami a lelkünkig is elérhet. A bizonyságtétel pedig kinek-kinek a személyes vallomás tétele, hogy mit élt meg az Istennel való találkozásban. Ma is hallhatunk majd ilyet az Isten tiszteleten. Hogyan jön létre gyülekezet? Ha az Isten teljes akaratát hirdetjük, és befogadjuk, mit mond Pál apostol? Azt mondja, bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok, mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. Mindenki vérétől tiszta vagyok, mert az Isten teljes akaratát hirdettem. Azt mondja Pál apostol, hogy én figyelmeztettelek benneteket akkor, amikor rossz úton jártatok. Mert az Isten evangéliuma akkor lesz igazán erős, és akkor értjük meg, hogy szükségünk van rá, amikor szembesülünk a vétkeinkkel is, azzal, amit az Isten megítél. Ezékiel profétánál olvassuk azokat a sorokat, amikor úgy fogalmaz a profétának az Isten, négy nagy proféta közül Ezékiel látomások, lát, és azokon keresztül szól az Isten, azt mondja neki, ha igét hallasz tőlem, és látsz egy bűnös embert, és te nem figyelmezteted arra, hogy rossz úton jár, és emiatt elbukik, akkor a vérét rajtad kérem számon. De ha te figyelmezteted, és ő mégsem tér meg, elveszik ugyan, de te tiszta leszel. Ezt mondja Pál apostol, én mindent hirdettem. Hirdettem a kegyelmet is, de azt is, hogy az Isten megítél. Kedves testvérek, mit hallunk meg az ige hirdetésből? Csak azt, ami felemel bennünket? Csak azt, ami békességgel tölt el, ami simogatja a lelkünket? Valaki egyszer úgy fogalmazott, igazán jó ige hirdetés az, ami azokat az embereket, akik azt gondolják, hogy kerek az életük, és minden a helyén van, azokat felkavarja, és békétlenséget szít bennük, akinek az életében pedig békétlenség, terhek, problémák és bajok vannak, azoknak pedig békességet hoz. Kedves testvérek, kell tudnunk, hogy miben és mit hiszünk. Kiben és mit hiszünk. És tudnunk-e, hogy mit tegyünk. Ezért szól az ige. De vegyük komolyan, a kegyelem hirdettetik nekünk. Innen indul ki minden, hogy Krisztus megváltott, hogy üdvösséged lehet, hogy bűnbocsánatot kapsz, hogy ezért van újrakezdés, elfáradások és megfáradások az élet nagy kihívásai között is, vagy éppen a mindennapi terhek között. És így azt kérdezi tőlünk ma az Isten, mit kezdtünk és mit kezdünk ma a meghallott igével? Elfogadtuk-e és elfogadjuk-e a kegyelmet? Mazsolázunk az Isten üzenetei között, kiválogatjuk a nekünk tetszőt, vagy pedig teljesen komolyan vesszük azt, amit az Isten mond nekünk. A mi gyülekezetünk akkor lesz növekvő közösség, ha az ige hirdetések, az ige értések és életünk középpontjában Krisztus evangéliuma lesz. Aztán másodszor arra tanít ez az ige, hogy gyülekezet ott van, ahol van közösség és van szolgálat. Pál apostol, búcsúzva az efézusiaktól, azt mondja nekik, Isten kegyelmére bízlak titeket, mert neki hatalma van, hogy építsen, és örökséget adjon a szentek közösségében. Képzeljük el a gyülekezetünket úgy, mint egy épületet. Az egyik újszövetségi levélben olvassuk, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá. Amikor itt vagyunk együtt ebben a templomban is, akkor vagyunk olyanok, akik régóta ismerjük egymást. Vagyunk olyanok, akik rokoni kapcsolatban vagyunk egymással. És vagyunk olyanok, akik azért ismerjük egymást, mert itt találkoztunk a templomban, az Isten házában. Azért vagyunk itt, mert megszólított külön-külön bennünket az Isten, és egymáshoz kapcsolt. Sőt, ha régi ismerősök, ha rokoni szálak vannak közöttünk, az Isten elhívó kegyelme nyomán ezek a szálak még tovább erősödhettek és erősödhetnek. Mert az Úristen közösséget teremt. Pál búcsúzik ettől a gyülekezettől. De azt mondja nekik, az Isten ugyanaz marad. És tovább akar építeni benneteket, hogy a szentek közössége legyetek. Embereket ad egymás mellé, és köt össze az Isten, és nektek feladatotok lesz ebben a közösségben, mondja ő. Mit látunk ma? Bizony azt látjuk, hogy a kötelékeink, az emberi kapcsolataink nagyon lazák. Azt látjuk, hogy nagyon sok a felszínesség bennük. Hogy az emberek talán, és köztük lehet, hogy mi magunk is, egyre könnyebben váltunk a kapcsolatok között, egyikből a másikba. És azt látjuk a közösségeinkben, hogy nagyon sokszor elaprózódunk, nagyon sokszor inkább a széthúzás jellemez bennünket. És sokszor bizony igaz ez az Isten egyházára is. Pedig tőlünk azt várják, építsünk közösséget, lépjünk előre. De hogy a világ ezt várja, az kevés. Az Isten várja ezt tőlünk. Az Isten azt várja, hogy ne álljunk bele, ha vannak romboló folyamatok. Ne azokat erősítsük, hanem higgyük el, az Isten elhívott minket a vele való közösségre. És együtt hívott el bennünket erre. Hiszem a szentek közösségét. Hányszor elmondjuk ezt a hitvallásunkban? Mit akar látni az Isten? Olyan embereket közöttünk is, akik egyre szentebbé lesznek. Igen, egyre szentebbé. Olyanokká, akik ma mások, tisztábbak, még inkább Istent követők, mint hetekkel, hónapokkal ezelőtt. Legyetek szentebb emberek. Olyanokat akar látni az Isten, akinek a hite növekszik. Még akkor is, hogyha a hit nem olyan, mint egy ilyen szigorúan monoton növekvő függvény, amiben nincsenek mélységek, de összességében növekedést akar látni az Isten. Azt akarja, hogy az életvitelünkön azt lássa, és azt lássák, hogy szentebbek vagyunk. És az Isten épülő közösségeket akar látni. Bele kell tenni a magunkét. Pál apostol úgy búcsúzik ezektől az emberektől, legeltessétek az Isten közöttetek lévő nyáját. Vagyis azt mondja ki, mindenkinek van feladata a gyülekezetben, ebben a gyülekezetben is. Mindenki megtalálhatja a helyét és a feladatát. Nem mindenkié ugyanaz, de mindenkié valami. És együtt építhetjük a közösséget. És kedves testvérek, végezetül a keresztény élet azt jelenti, hogy rábízunk mindent az Isten kegyelmére. Önmagamat, az életemet, a családomat és a gyülekezetemet. Egyszerűen mindent. Én azt gondolom, hogy Pál apostolnak nehéz lehetett. Nehéz lehetett 3 év után otthagyni az efézusi gyülekezetet, ahol voltak magasságok, meg nagyon sok kihívás is volt. De itt most búcsúzik ezektől az emberektől, mondja nekik, nem találkozunk többet. Valóban így is lett ez. Mit tehet ilyenkor az ember? Kétségbe eshet. Próbálhatja bebiztosítani magát. Megfelelő pozícióra az ő embereit odaültetni. Pál nem ezt teszi. Azt mondja, én rábízlak benneteket az Isten igéjére. Rábízlak titeket az Istenre. Bízik abban, hogy az Isten azután is ott lesz. Nehéz dolog ezt, testvérek. Nehéz dolog nem a kezünkben tartani mindent. Nehéz dolog embereket, ügyeket, dolgokat átadni az Istennek, pedig egyébként ott vannak jó helyen. Nehéz ez azért, mert az élet sok területén lehet úgy, ha én onnan kihúzom a lábamat, akkor összeomlik minden. Van, ami emberileg megtehető. A saját személyes ügyeinkben és dolgainkban is, és az Isten ügyében is. De higgyétek el, van, amit nem tudunk megtenni. Van, amit nem tudunk megtenni. A kérdés, hogy ez frusztrál bennünket, a kérdés, hogy ez félelemmel tölt el bennünket, vagy inkább úgy tekintünk erre, hogy azt még inkább ráhagyhatom az Istenre. Mert ő hordozza azt. Mit kezdünk azzal, ami nem megy? Ami erőlködésünk ellenére nem megy. Mit kezdünk azzal, ami nem rajtunk múlik? Pál apostol nagyon személyes vallomást tesz erről. Jeruzsálembe megy, és tudja, nyomorúság és fogság fogja érni. De mit mond? Én mindezekkel nem gondolok. Sőt, még az életem sem drága, hogy elvégezhessem futásomat. Én mindezekkel nem gondolok. Hányszor mondtuk ki, vagy halljuk, hogy mások kimondják, nem érdekel. Nem érdekel, mi lesz. Az, hogy Pál azt mondja, én mindezekkel nem gondolok, ez nem azt jelenti, hogy nem érdekel. Hanem azért nem gondolok, mert nem kell, hogy túlterheljem magam mindennel. Azért nem gondolok vele, mert tudom, hogy az Isten jár előttem. Hogy az Isten itt lesz veletek, kedves efézusiak, amikor én már nem leszek itt veletek. És az Isten ott fog járni előttem a nehéz úton is. Meg kellene tanulnunk, testvérek, ezt a ezekkel nem gondolok magatartást. Nem a felelőtlenség az, ami itt megjelenik, hanem a bizalom, hogy teszem a dolgom, de egyébként mindent rábízok az Istenre. Hogy az életem az Isten kezében van, mert egyébként mindent görcsösen fogunk, és mindent görcsösen kézben akarunk tartani. És azt mondja Pál a gyülekezetnek, a kegyelem igéje az elég. És így térnék vissza, és utalnék vissza az első gondolatra. Ha Krisztus evangéliuma, Krisztus kegyelme van az életünk, a gyülekezeti életünk középpontjában, akkor van növekedés. A gyülekezetet rá kell bízni az Istenre. Nekem is, nektek is, de mindannyiunknak. Rá kell bízni azt, ami a határaimon túl van, mert a határaimon túl nem a semmi, hanem az Isten kegyelme fog munkálkodni. Legyetek bátrak! Az életetekben, ami sok minden, ami terhel benneteket, az legyen olyan, amit rábízol az Istenre. És így leginkább önmagadat. És bízd rá naponként imádságaidban a kecskeméti gyülekezetet. És bízd rá naponként imádságaidban a katonatelepi gyülekezetet. Az itt lévőket, meg akik itt lehetnek. Mennyivel jobb így elengedni terheket, és Krisztus kezébe letenni. Kedves testvérek, Krisztus evangéliuma az, ami tartja az életünket. A mi Úrunk közösséget épít, és szolgálóként akar mindnyájunkat látni ebben a közösségben. És azt szeretné, ha mindent rábíznánk. Hadd kérdezzem meg végül, te hol tartasz? Hol van Krisztus evangéliuma a te életedben? Hogyan látod a helyedet ebben a közösségben? Mert helyed van, ez egészen biztos. Hogyan látod a szolgálati lehetőségeket ebben a közösségben? És hogyan hordozod a feladataidat a családban, a gyülekezetben, a munkádban? Mennyire akarsz te mindent megoldani, vagy bízod rá az Isten kegyelmére? Adja meg nekünk az Isten, hogy az ő kegyelméből lehessünk növekvő közösség, úgy katonatelepen, mint egész gyülekezetünkben. Adja így azt, hogy a hallott kegyelmi igék megtapasztalt, megélt kegyelmi igékké lehessenek. Amen. Isten üzenetére válaszul a 395. dicséretünk harmadik versét énekeljük. 395. dicséretünk harmadik verse így kezdődik. Nevelj minket egyességre, mint atyáddal egy te vagy. Helyünkön maradva imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük neked, hogy kegyelmedből élhetünk. Látod, Urunk, hogy mennyi minden foglalkoztat bennünket a mindennapokban. Hogy mennyire terhelnek bennünket a mindennapi és a rendkívüli feladatok. Hogy mennyiszer érezzük azt, hogy rohanunk sok minden után, hogy mennyire nehéz kiszorítani időt, odaszánni energiát arra, ami igazán fontos. Urunk, köszönjük neked, hogy te úgy szólsz igédben, hogy át kell állítani az életünket. Át kell állítani a problémaközpontúság, az én központúság, az ember központúság helyett a Krisztus központúságra és a kegyelem központúságra. Meg kell térnünk, Urunk, hozzád kell térnünk, hogy kegyelemből másként lássuk a mostani helyzeteinket, problémáinkat, nehézségeinket. Urunk, köszönjük neked, hogyha a hirdetett ige olyan igévé lehetett ma számunkra, ami eltalálta az életünket. Add, hogy megélt igévé is lehessen. Könyörgünk hozzád, Urunk, Istenünk, hogy ne csak a személyes életünkben legyen ez így, hanem legyen így a mi közösségünkben és egész gyülekezetünkben is. Köszönjük, hogy elhívtál minket a te követésedre, hogy hívő utitársakat adtál mellénk, és így építetted, és ma is így építed a te egyházadat. Azért könyörgünk hozzád, Urunk, hogy formálj bennünket közösséggé, akik tudnak egymásról, akik szolgálnak egymás felé, akik szolgálnak a közösségben. És látod, Urunk, azt is, mennyi mindent kell a kezünkben tartani, add, hogy megtanuljunk mindent a te kegyelmedre bízni. Hogy ne a nem érdekel lelkületével, hanem a mindent rád bízunk lelkületével tudjuk tehermentesíteni az életünket. Istenünk, kérünk, áld meg így egyen-egyenként mindnyájunkat. Áld meg így a mi családjainkat. Áld meg így egész közösségünket. Áld meg intézményeinket, gyülekezetünket, a presbitériumot és az egész egyházat. Istenünk, imádkozunk távol lévő gyülekezeti tagokért, a betegekért, az úton lévőkért. Kérünk, vigyázz rájuk, a betegeknek hozz gyógyulást. Imádkozunk a gyászolókért, légy az ő megőrzőjük és erősítőjük. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi népünkért, légy a mi megújítónk. Imádkozunk a kereszténységért, Krisztus evangéliumának terjedéséért a világon és Európában, hiszen csak te tudsz megújítani bennünket. Istenünk, könyörgünk a te áldásaidért erre az egész mai napra. Kérünk, légy velünk, és hordoz bennünket. És amikor előre tekintünk az elkövetkező hétre, akkor is járj előttünk, add, hogy ezzel a bizalommal élhessünk meg mindent, tehessük minden dolgunkat. Kérünk, hallgass meg így imádságunkat, és fogadd el, ami csendben elmondott, személyes könyörgésünket is. Amen. Legyen áldott a te neved, Urunk, mert meghallgatod imádságainkat. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk hálaadó részét. Fogadjuk Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Ámen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Mindenek előtt hirdetem, hogy a mai napra, ahogyan hirdettük, gyülekezeti napot terveztünk itt a katonatelepi templomban és kertjében. Jelen állás szerint inkább a templomban leszünk, de ne riasszon el senkit az időjárás, és így leszünk majd együtt ebédben, ebédkor is és ebéd után is. Hogyha valaki esetleg a korábbiakban nem jelezte a részvételét, akkor őket különösen is biztatjuk, hogy ez nem akadálya, hogy egész napra közöttünk maradjanak, ameddig tehetik, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel így a nap további részében. A hirdetések végén erről még majd szólni fogok. Hirdetem a testvéreknek, hogy e hétnek keddjén egy úgymond záró alkalmát tartottuk a kézimunkakörnek és a Biblia óráknak. A nyári időszakban ezek az alkalmaink szünetelni fognak, de természetesen szeptember elejétől újult erővel találkozhatunk majd minden ilyen közösségben. Így hirdetem azt, hogy jövő vasárnap lehetünk együtt legközelebb istentiszteleti közösségben, szokás szerint 3:40-kor kezdődő istentiszteleten. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Boda Tóth Gergely, 64 esztendős korában elhunyt testvérünk, gyászoló hozzátartozóért. Halottaink vannak Turi Bálintné Nagy Ildikó, 70 esztendőt élt, temetése hétfőn 1 órakor lesz a köztemetőben. Kósa István 69 esztendős korában hunyt el, hétfőn 3 órakor temetjük. Trungel Sándor 68 esztendőt élt, temetése pénteken lesz, 14:30 a Szent Család plébánián. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten, egyházfenntartói járulékként 82.700 forint, Isten dicsőségére 10.000, gyülekezeti újságra 10.700, szeretett hétre 3.000, az Emmaus házra és szolgálatára 44.928 forint, városi hittanoktatásra 11.000 forint, Széchenyi városi misszióra 25.000 forint, diakonia központra 25.000 és a templom felújítására 10.000 forint adomány érkezett. Hirdetjük a testvéreknek, hogy a holnapi nappal egy előadás sorozat veszi kezdetét a reformáció 500. évfordulója alkalmából. Ez a Sion nyugdíjas házunkban lesz, és minden hónapnak a 4. hétfőjén kerül erre sor. Kicsit talán nehéz megegyezni, minden hónap 4. hétfőjén, az első, tehát holnap lesz június 26-án, hétfőn délután 3 órakor, és a Budai utcai Sionházban. Holnapi előadást Szabó Gábor nyugalmazott esperes fogja tartani, bevezetés a reformáció történetébe címmel, tehát holnap délután 3 órakor a Budai utcai Sion nyugdíjasházban. Már most hirdetjük a testvéreknek, hogy holnaptól kezdődően, tehát az előttünk lévő héten még a szokott rend szerint lesz nyitva a lelkészi hivatal, de július 3-ától ugyanúgy lesz nyitva a lelkészi hivatal, mint egyébként, de lelkipásztori ügyelet munkanapokon 9:30-tól 13:30-ig lesz, minden más ügyet a szokott rendben lehet intézni. Egyházközségünk diakoni szolgálata szeretettel kéri az asszonytestvéreket, hogy a befőzések alkalmával gondoljanak a rászorulókra. Emlékszünk arra, hogy így volt ez a tavalyi esztendőben is. Lekvár és befőtt adományokat le lehet adni a lelkészi hivatalban és a diakóniai központban, illetve itt nálam a katonatelepi templomban is, és akkor eljuttatjuk majd a diakóniai központba. Már most hirdetem, hogy a Betlehem kapuja gyermekjátszóház július 10-e és augusztus 27-e között zárva lesz. Hirdetjük a nyári Emmausi gyülekezeti tábort is augusztus 5-e és 8-a között. És végezetül még egy fontos hirdetés. Itt katonatelepen a templom takarításban szeretnék segítséget kérni. Kérem, hogy aki tud ebben a szolgálatban havi 1 alkalmat vállalni, az jelezze nekem az istentiszteletet követően. És még mielőtt a gyülekezeti nap programját ismertetném, hallgassunk meg egy bizonyságtételt Sipos Ritától.
Áldás békesség! Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait. Sipos Rita Veronika vagyok, 16 éves gyülekezeti tag. Nagy örömömre nem első alkalommal állhatok itt, az úrasztalánál, hogy bizonyságot tegyek a hitemről a gyülekezet és Isten színe előtt. 2 éve konfirmáltam itt, a katonatelepi templomban, és akkor elkaptam egy mondatfoszlányt. Miért ide? Hiszen nem is járok ide templomba. Nagyon rosszul esett, pedig való igaz. Akkor, mint egy átlagos tinédzser, vágytam a magam kis életére, ami olykor megtört, ha vasárnap templomba kellett menni. Korán kell és sietség, rossz kedv, és ilyen kedvel nem igazán jó templomba jönni. Azután döntöttem el, hogy ezen javítani fogok. Az egész évemet próbáltam Istennek és a közösségeimnek szentelni. Igyekeztem minden programban segíteni, meg akartam alkotni valami újat, valami hasznosat. Több felekezetet is végiglátogattam, új hitbeli kultúrákat akartam, és sikerült is megismerni. De valami nem volt rendben. Sorra buktam el mindenben. Fontos versenyeket vesztettem el, pedig nagyon nagy volt rá a tét. Az ifjúsági tábor, amit szerveztem volna, a kecskeméti fiataloknak szintén nem valósulhatott meg. Iskolai szintű programot is szervezhettem, de az utolsó pillanatban közölték, hogy nem vagyok ehhez elég megbízható. Kudarcot kudarcra halmoztam ebben az évben, és nagyon megviselt. Nem tudtam rájönni, mit csinálok rosszul, miért nem sikerül semmi. Hiába imádkoztam, hiába kérdeztem újból és újból Istent, miért. Aztán az egyik ifjúórai alkalommal az időről beszéltünk és az elhívásról. A tinédzser kalauzban, amit ebben az évben használtunk, volt egy nagyon fontos üzenet számomra. Ha figyelmesen olvasod a Bibliát, észre fogod venni, hogy neked is van szereped ebben a történetben. De hogy tudhatod, mit kell tenned, ha nem is olvastad a forgatókönyvet? Rájöttem, hogy Istennek címzett cselekedeteimet nélküle akartam megoldani. Mindent beleöltem, csak tőle nem kértem támogatást, és nem olvastam a segítő utasításokat. Elkezdtem kérni a segítségét. Imádkoztam, kezembe vettem a Bibliát, és próbáltam újra kezdeni. És ő válaszolt. Werner Zolival és feleségével, Lucával, a jövőbeni ifjúsági lelkészekkel összeülhettem egy ifi vezetői megbeszélésre, ahol sok új embert ismerhettem meg. Nagyon jó volt megélni, hogy nem vagyok egyedül a vágyammal, miszerint a reformációra ma is szükség van mindannyiunk életében. Hatalmas feltöltődés volt nekem ez az alkalom. Bátran kijelentettem, hogy most már újult erővel szállhatok vissza a megmérettetésbe. Isten szeretete és kegyelme az, ami megtart, és tőle kapom a legnagyobb segítséget az életemben. A 94. Zsoltás szavaival élnék. Ha az Úr nem segítene, lelkem csak hamar csendben nyugodnék. Ha már azt hiszem, hogy inog a lábam, akkor is megvéd a kegyelmével, Uram. Az IFI, amelyet szeptember 6-án alapítottunk Holló Milánnal, jövőre is működni fog. Jelenleg 6-8 taggal találkozunk minden második vasárnap, de hiszem, hogy egyre többen lehetünk. Mindig egy adott témáról beszélgettünk, játszunk, filmezünk, mikor mi adódik. Legutóbb 2 héttel ezelőtt grillezett a csapat, ahol szerintem mindnyájunk nevében mondhatom, hogy nagyon jól éreztük magunkat. Habár nem működünk tökéletesen, Isten támogat minket, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy adjon ez az alkalom számunkra valamit. Jövőre ugyanitt folytatjuk, és tovább keressük a választ arra, hogy milyen Isten van odafent. Köszönöm szépen a figyelmet, áldás békesség!
Köszönöm szépen a bizonságtételt, nem beszéltünk össze, de nekem mégis összecsengő volt az az üzenet, hogy bizony megtörténik az, hogy saját erőből akarunk az Istennek tetsző dolgokat tenni. Ne így legyen, hagyatkozzunk az Isten kegyelmére bátran és őszintén. Köszönöm szépen, és köszönjük a bizonságtételt, és minden szolgálatot a gyülekezetben, az ifjúságban, az énekben, hiszen tegnap a múzeumok éjszakáján is szolgált Rita, és adjon neki az Isten sok erőt ezekhez a szolgálatokhoz. Kedves testvérek, a további programot szeretném röviden ismertetni. Most az Isten tisztelet végén a szokott rendszerint úgymond elköszönnénk készfogással az ajtóban, de én igyekszem mindenkit visszafordítani a templomba és a gyülekezeti terembe. Ez csak egy jelképes dolga annak, hogy az Isten tisztelet véget ért. Tartanánk egy kis szünetet, amikor kicsit feltöltődhetünk, talán ebben a melegben jól is fog esni egy kis folyadék utánpótlás, és aztán itt a templomban találkozunk, éneklünk egyet, és lesz majd egy kis bibliai kvíz, egy kis beszélgetés, és majd utána megérkezik az ebéd, ebéd után pedig reménységünk van arra, hogy egy kicsit ki fog derülni az idő, és akkor remélhetőleg ki tudunk majd menni az udvarra is, egy picit játszani gyerekek és felnőttek egyaránt.
És természetesen rengeteg lehetőség lesz arra, hogy együtt legyünk kötetlenül, beszélgessünk és építsük így együtt a közösséget, ahogy az igehirdetésben is hallottuk. És még egyszer szeretnék ráerősíteni arra, hogy aki eddig nem jelezte részvételét a gyülekezeti napon, bátran maradjon közöttünk, ne maradjon le senki erről a lehetőségről. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünket énekeljük a 378. dicséretünknek két utolsó versét, a 6. és 7. verseket. 378. dicséret, 6. és 7. verseit. A 6. vers így kezdődik. Tarts meg minden időben minket az igaz hitben. Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddá. Ámen.